Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 189. dicséretünkkel, e pünkösd ünnepében. Segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, a pünkösdi történetnek a végét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 38-tól a 42. verséig olvasom. Péter így szólt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük a mai meghívásodat, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy újra és újra biztatást készítesz, áldást készítesz, és köszönjük, hogy olyan alkalmakat készítesz, amiket mi megragadhatunk. Köszönjük, hogy a mait is megragadjuk. Várjuk, Urunk, a Szent Lelked érintését, tanácsaidat, gyógyításodat, a veled való közösséget. Annyira köszönjük, hogy most már ezt lassan egyre inkább megélhetjük egymással is. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sok minden lehúz és terhel, és a bűneink még mindig próbálnak rajtunk uralkodni. Arra kérünk, hogy hadd legyen a mai alkalom is arra való, hogy megtisztuljunk, rálássunk a bűneinkre, szabadságot, szabadítást kérjünk tőled, és ezt megkapva örvendezzünk együtt. Kérünk, Urunk, hogy nyisd meg a szívünket, nyisd meg az igédet, és ébrezgesd a lelkiismeretünket. Add magadat, hogy belőled táplálkozzunk, téged áldjunk, magasztaljunk, veled éljünk. Jézus nevében hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésre készülve egy Szentlélek hívó énekkel imádkozzunk, folytassuk így az imádságunkat. Jöjj Szentlélek, szállj le rám, fennállva énekeljük ezt az éneket. Az az ige, amely alapján Isten szent lelke segítségű hívásával most az ő üzenetét, bátorítását át szeretném adni, megírva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levelében az 5. rész 15-től a 20. verséig. Így szól Isten igéje. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Teljetek meg lélekkel. Ez a mai alkalmunknak a címe. És hát sok mindent fogok most bevezetésképpen mondani, de majd igyekszem úgy csinálni, hogy néha megmutatom, hogy most hol tartunk a sok beszéd közepette, hogy tudja mindenki követni. Most bevezetésképpen egy illusztrációt hoztam. A lelkünk olyan, mint a szivacs. És hoztam egy szivacsot. Itt van egy kis barna lé, ez egy kóla. Ez pedig egy szivacs, és csak illusztrálni szeretném, hogy mi történik, amikor ez az üres szivacs beleesik a kólába. Hát most nem akarom kommentálni, hogy a kóla mennyire káros vagy hasznos, ezt mindenki majd maga eldönti. Meg nem is voltam felbérelve semmilyen reklámra se. De egy biztos, hogy amikor szépen megissza ez a szivacs, akkor a kóla kiürül, ott nem lesz semmi, és a szivacs még tel lesz kólával. Hát nagyon jó ez így, a háztartásban nagyon sokat használjuk a szivacsot, és nagyon hasznos. De hát a lelkünk is olyan, mint a szivacs, nem szeret üres lenni, és annyi sok minden van körülöttünk, és mindent felszív, ami az útjába kerül. Van egy pár gyermekem, de a legkisebb lányom nagyon sok mindenre újólag megtanít. Amikor fel kell, már rögtön azzal ébreszt engem, hogy apa, úgy unatkozom. Nem szereti az üres járatot. Apa, most keltem föl, és már is unatkozom. Talpra magyar, valamit csinálj, apa, hogy ne unatkozzam. Aztán persze látja a testvéreit, hogy van, aki már esetleg kora reggel, mint olyan YouTube-ozik, vagy a telefonján csinál valamit, vagy éppen már felkelt és csinálja a leckét, és ugye most az óra előtt folyt ez is a vírus idején, hogy ott tanulnak a gyerekek, és ő még nem csinál semmit, úgy ő is kitalálta, hogy akkor majd ő is tanul, neki is van tanára, és szóval sok mindent így eljátszott, vagy hát azt mondja, hogy öt mesét akarok nézni, ugye ez a legkedvencebb, és mi szülők is nagyon gyakran rá siklunk erre, hogy hát a villanypásztorra rábízzuk a gyereket, mert akkor addig nem rágja a mi fülünket. No, hát az én lányom az elég alapos ember, egy mesét megnéz 5-6 is. Nem rögtön egymás után, mert ezt nem engedjük neki, de mondjuk naponta egyszer megnézi, és akkor következően megint ugyanazt nézi meg, és nem is értjük, hogy miért. Csak aztán halljuk, hogy szinte betéve tudja a szövegeket. Tehát a poénokat, az jeleneteket úgy mondja, mint hogyha meg kellett volna tanulni az iskolában. Érdekes módon a betét dalokat is olyan szépen, akármilyen nehéz, még ha angolul van, akkor is szépen el tudja énekelni. Fantasztikus, mint a szivacs. Teljesen beszívja magában. Még nem iskolás, de megtanulta már a betűket is, és olvas. Tehát nagyon jó szivacs, ugye? És látja, hogy a testvérei zenélnek, és odaül a zongorához, és ő is nyomja. Most nem mondom el, hogy miket játszik, de elég egész nehéz darabokat is megtanult már, egész komoly dallamokat. Tudom, hogy van olyan család, ahol nem ilyenekkel töltődik a gyerek, hanem feszültséggel, megtanul balhézni, vagy sunnyogni, vagy lopni éppen, mert ezt látja, ezt szívja magába, szivacs. Azt is magába szívja, amit nem akarnánk, amit véletlenül ejtünk el. És amit magunkba szívunk, tulajdonképpen az részét alkotja az életünknek. Előttem van két régi barátom, érdekes módon két kerekesszékes férfiről van szó. Sokan ismeritek, akik ide járnak már régóta. Az egyik egy nagyon depressziós, kesergő, olyan valaki volt, aki mindenben talált valami rosszat, és nagyon sokszor panaszkodott, hogy neki miért csak ennyi jutott. Végül volt egy kedves felesége, végül a felesége is otthagyta, mert nem bírta ezeket a keserveket hallgatni. Keserűségben halt meg szegény. Pedig tényleg segítettünk neki, jártunk hozzá, beszélgettünk vele, sok mindenben próbáltunk segíteni, hasztalan. És volt egy másik, szintén kerekesszékes férfi, akivel már úgy találkoztam, hogy a feleségét kellett elbúcsúztatnom, tehát igazán nagyon rossz körülmények között találkoztunk. Én temettem a feleségét, de ő nem veszett el az életkedvét. Nem veszett el az életkedvét, sőt, még ő bátorított minket, a férfi kört, és amikor Istent és az új közösséget megtalálva szinte újjá élet, akkor még minket tanított és bátorított az élet élvezetére. Ennyire nem mindegy, hogy valaki, akinek ugyanolyan a sorsa, mint a másiknak, mit szív föl magába. A lelkünk, a személyiségünk olyan, mint a szivacs. Nem áll meg üresen, betöltekezésre vágyik. Az ige is int, hogy vigyázz, hogy mivel töltöd. Persze itt az ige az időre mondja, az idő töltéséről beszél, de tulajdonképpen az élet és az idő egyek. Mondhatjuk így, össze is vonhatjuk a két szót, hogy életidő. Mondja a mese is, hogy telt múlt az idő, és a kicsi fiúból legény cseperedett. Érdekes ez a kifejezés, telik múlik. És mondjuk is, hogy időtöltés, vagy időmulatás. És ebből jön a mulatás szavunk, ami egyébként tulajdonképpen az idő elfolyó időnek a hiába való örömkergetése. míg a időtöltés az értelmes, gazdagító, boldogító tevékenységet és kapcsolatokat jelenti. Így is és úgy is elmegy az idő. És itt az idő gonoszság, amit így mond a Pál apostol, hogy a napok gonoszok, vagy az idő gonoszok. Egyik esetben gazdagít, a másik esetben üresség, megbánás és sötétség marad. De amikor telik az idő, akkor a bennünk levő űr építő tartalommal töltődik be. Azért nehéz ez, még mindig a bevezetésnél tartok, hogy van hasonlóság is a kettő között. Mindkettő adhat mámort. Szomszédommal lakott egy munkatársam, és a vidám énekére gyakran felfigyeltem, amikor lent jártam az ajtó előtt, és dal vidámság szűrődött ki a lakásából. De tegnap hajnalban egy másik helyen voltam, és ott hát hajnali 5-kor arra ébredtem, hogy valaki keservesen nyervákolva énekelnek, hát a hazamenő mulatozó, gondolom. Nem volt jó hallani. Tehát mind a kettő dalra fakaszt, de azért van különbség. És milyen óriási a különbség. A Szentlélekkel töltekezés gyümölcse, szeretet, öröm, békesség és a többi. És legfőképpen az utolsó Szentlélek gyümölcs az önuralom, a mértékletesség. A részegség pedig éppen az önkontrollt veszíti el, anyagiakban, szellemiekben kiszámíthatatlanok leszünk. Olyat teszek, amit józanul aztán megbánok. Rajtunk múlik, hogy mivel töltjük. Ez az igének a figyelmeztetése. Felelősségünk van. Milyen filmet nézünk? A Családi Kupak tanácsban van így, hogy a filmnézés ugye közös program akar lenni, és a feleségem nagyon szilárdan mondja a gyerekeknek, akinek vannak ötleteik, hogy nem, az biztos nem. Én már az életem delén vagyok, én most már nincs fölösleges időm. Én most csak olyat nézek, ami engem is épít, és tudom, hogy titeket is. Nincs időm pocsékolni. Milyen játékok, milyen applikációk vannak a számítógépünkön, vagy a telefonunkon? Hát most jelen helyzetben az idősebbekre tudom, hogy ez kevésbé vonatkozik, bár az én apukám is 86 évesen Skype-ol, meg használja a számítógépet. Tehát tudom, hogy ez a generáció is most már eléggé benne van a kütyű korszakban, de mi az, amit érdemes rátelepíteni? Mi az, ami jó időtöltés? Nekem volt egy elvem, hogy nem teszek játékot a gépemre, meg a telefonomra sem, és egyszer megbicsaklottam, és tettem egy ilyet a telefonomra. Egy ilyen betű és szókirakó. Mindig néztem a metron, hogy az emberek nézik, csinálják, és ilyen három betűből kell szavakat összerakni, és nagyon nagy kihívásnak éreztem, és mondom, hát ezt letöltöm én is. És nagyon élveztem, és egész jól haladtam benne, és aztán egyszer csak megnéztem a legvégén az applikációnak azt, hogy én összefoglalás, hogy mennyi időt töltök vele, milyen pontszámot értem el, stb. Hát a pontszámomra nem voltam nagyon büszke, de hogy mennyi időt töltöttem vele, az sokkolt. Ezek ilyen 5 perces játékok, és hogy néztem, hogy hány órát töltöttem el vele. Most már 1-2 nap, már több napot töltöttem vele. És akkor azt mondtam, hogy na, törlés. Mert megijedtem attól, hogy egy aprócska játék így beszippant engem, hogy ennyi időt szentelek rá, holott nem akartam. Másra használhattam volna azt az időt. Adott annyit, amennyit elvett ez a játék. Hát ez az, ami megijesztetés, ezért töröltem kemény kézzel. Sok játék, örömszerző és kütyű beszippant minket, és időrablóvá válhat. Mert elvette az időt lehet, hogy jó dolgok vették el az időt a legjobbtól. A legjobbtól. Mi arra vagyunk elhívva, hogy ne aprócska időtöltésekkel veszítsük el az időnket, hanem a legjobbra töltsük az időnket. Építő és boldog közösségünk legyen Istennel és emberekkel. Hogy szeressem Istent és a testvéreimet, ez a nagy parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat. mit csináltam én ezzel a játékkal? Hát maximum magamat szerettem. Az értékes kötődések és a szeretet helyett behúzott egy személyes izgalom, mondhatni egy önkielégítő csapda, csőbe húztak. Na, ennek a felfedezésnek nyomán vetettem ennek véget, de Isten igéje is erre hív, hogy lelked és életed háza arra való, hogy a Szentlélek töltse be minden szobáját, minden zegzugát ő töltse be. Azért fontos ez, mert úgy vagyunk, hogy keresztények vagyunk már régóta esetleg, és mégis vannak olyan területek, olyan szobák az életünkben, amit nem adtunk át a Szentléleknek, mert nem tudom miért, valahogyan az kimaradt. Az emberi kapcsolataimban minden az Isten uralma alatt van. A munkámban, a kreativitásomban mindent Istennek adok. A szabad idő és élvezetek, amit az előbb mondtam, a játék, a sport, a gyönyörködés, az minden elviselni Istennek a pipáját, a láttamját. A gyermek nevelésem, hát itt biztos, hogy rengeteg szülő bűnvallással tartozik. Mindent Isten szín előtt tettem a gyermekeimmel. A nemi életem, a szexualitásom megélése. Mondjuk azt, hogy sokan mondják, ez a fiatalok problémája. Nem egészen, nem biztos. Akár, ahogy a Jézus mondja, a gondolatok szintjén is mindennél, mindenbe odaengedhetem-e Istent. Vagy még egy rázós terület, a pénz kezelésének a területe. A pénzbeosztás, a pénzkeresés. Van ez a tréfás mondás, hogy miért a pénztárca tér meg utoljára, hogyha egy keresztény ember megtér. Vannak szobák, amik üresek, vagy legalábbis nincs bent a Szentlélek. Beszéltünk eddig tehát a lelkünkről, mint szivacsról, és beszéltünk arról, hogy az életidőnk múlik vagy telik. Mulatjuk vagy telítjük. Még két dologról szeretnék beszélni. Mi a feltétele ennek a Szentlélekkel való betöltekezésnek? Egyáltalán hogyan lehetséges? És a másik dolog pedig, hogy a betöltekezés milyen mámort, vagy éppen mi mást ad nekünk. Elszántságot a szenvedéshez. A feltételekről mondok egy pár szót a felolvasott ige alapján, igék alapján. Azt mondja Péter, amikor kérdezik tőle a jeruzsálemi hívek, hogy mit cselekedjünk, azt mondja, hogy térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Megtérés és bűnbocsánat, bűnbánat helyesebben. Ez, a megtérésnek a lényege tulajdonképpen az, hogy elvesztem, én istengyilkos, Krisztusgyilkos vagyok, és az ő megváltására szorulok, és amikor erre eljutok, akkor a Szentlélek súg, és ott van, hogy ez a Krisztus, ez te érted, és te helyetted halt meg. Amikor erre eljutok, ezt hívjuk megtérésnek, újjászületésnek, ez a bűnbánattal történik, ez nem egy jó érzés, hogy én selejt, én rossz, én elrontott ember vagyok, de mégis ez a küszöb. Enélkül a Szentléleket nem tudjuk befogadni. A Szentlélek amúgy is már ott volt körülöttünk, és győzködött, és hívogatott, de ez az, amikor átszakad a gát. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg. Ez a külső ceremónia nem feltétlenül szükséges, de hasznos. Kapjuk Isten bűnbocsánatát és a Szentlélek ajándékát, ezt mondja Péter. Megmerítkezünk, a keresztvíz megmerít minket, vagy megmos minket, és kifejezi, hogy az övéi vagyunk. Ez egy kifejezése annak a valóságnak, ami végbe megy. Övéi vagyunk, ő a miénk, belénk akar költözni. Ha belénk költözik, és azt mondja a másik helyen az ige, hogy mi a Szentlélek temploma vagyunk, akkor miért kell mégis még megtelni vele? Hát az előbb mondtam, ugye, hogy vannak ott szobák, hogy igen, lehet, hogy Istennel szeretnénk közösen lakni, de ott minden szobának ő neki kellene lakni. Minden szobában. Miért kell tehát betöltekezni? Méghozzá, hogyan Pál apostol felszólít, ebben érdekes, hogy ez egy olyan felszólítás, hogy jelen idejű, és nem egy pillanatnyi, hanem folyamatos, folytonos. Tehát nem azt mondja Pál, hogy hát ez egy opció, jól teszed, ha, hanem azt mondja, hogy töltekezz be Szentlélekkel folyamatosan. Rajtunk múlik tehát, ebből az derül ki, hogy rajtunk múlik, hogy mi nyitunk-e a Szentléleknek, hívjuk el Szentléleket. A Szentlélek Isten szuverén Úr, tehát ugyanúgy, mint az Atya, és mint Jézus, szuverén és saját személyisége van, nem használható, nem füttyenthetünk neki, nem csettinthetünk, hogy jöjjön, ő mozdul, amikor ő jónak látja. De kell a mi nyitottságunk, kell a mi hívásunk, kell a mi hozzáállásunk. Ezért mondom, hogy nem módszerről van itt szó, hanem egy hozzáállásról, arról az engedelmességről és nyitottságról, amire hív minket most Isten. Valahol azt mondja megint egy páli levélben, hogy meg ne szomorítsátok a Szent Lelket. Hát mivel szomorítjuk meg? Hát pont ezekkel a zárt szobákkal, vagy ezekkel az engedetlenségekkel, ahol ő nincs beengedve, ahol nincs uralma, amit még visszatartok magamnak valamilyen okból, célból. Nem szomorítjuk meg a Szent Lelket, hanem az a hozzáállásunk, hogy mindent megmutatunk, mindent kinyitunk, és ami ítéletre méltó, azt ő tisztítsa meg. Minden döntésemben behívom, és beavatom a Szent Lelket. Akkor is, hogyha ez veszteségekkel jár. Na de most már jönjenek a gyümölcsök, nem csak veszteségek vannak. A megtérés és bűnbánat után jön az öröm, a krisztusi természet, amit a Galata 5.22 így ír le, hogy az öröm, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, jóság, hűség, mértékletesség, a léleknek az ajándékai, illetve a lélek gyümölcse. A lélek gyümölcse, amely tulajdonképpen nem más, mint a krisztusi természet. Egy más természet kezd bennem feléledni és kibontakozni. És ahogyan itt mondja Pál apostol, hogy forduljatok egymás felé lelki énekekkel, zsoltárokkal, a Szentlélek a többiek felé fordít, közösséget alkot. Ez a szeretet, ez a segítés, ez a kedvesség, ez kiárad, ez nem tud bennünk maradni, és akkor lesz ebből egy olyan szép tanítás, egy éneklés, ami a többi felé, a többi ember felé megy. Itt, amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten, akkor van egy Isten tiszteleti liturgia, amiben benne van a dicsőítésnek az öröme. Ez is egy közös öröm. Itt már együtt emeljük fel a szívünket, amit hallottunk is az igéből, hogy dicsérjétek Istent lelki énekekkel és zsoltárokkal. És amikor mindez betölt engem, akkor lesz a szívem tele hálával. A Szentlélek nyomán ott van a hálatelt szív. Nem azt jelenti ez, hogy aki Szentlélekkel betöltekezik, nem érheti baj, nem? Hanem csak annyit jelent, hogy az Isten szent lelkének a jelenléte az a hálát hozza előtérbe. Az lesz az uralkodó. Az jut eszembe, amit az Isten szeretete adott. Hát ez az általános gyümölcs, és ez az általános jó, és ez a mámor, amire Isten minket feljogosít, vagy ellát ezzel a lelke jelenlétével. De van egy nehéz gyümölcs is, sőt kettő, tulajdonképpen az egyiket már mondtam, egyik a bűnlátás. Amikor beengedem a Szent Lelket, akkor látom, hogy ott még maradt valami, amivel ő nem tud azonosulni, ami őt megszomorítja, amit eddig nem vettem észre. Nagyon sok bizonyságtételben hallottam, hogy azok az emberek, akik megtértek, még éveken keresztül fedezték föl a Szent Lélek megvilágosító munkája nyomán, hogy ez is bűn, ez sincs átadva. Ezzel is megszomorítom Istent. Hogy miért így csinálja Isten, hogy miért nem rögtön mindent egyből meglátok tisztán, világosan, nem tudom. Talán lehet, hogy azért, mert összebicsaklanánk, tartásunkat vesztenénk, az a sok minden, ami eddig kitöltötte az életünket, hirtelen eltűnik. Isten ilyen szépen fokozatosan az ő világosságával, igének világosságával szorítja ki belőlünk a sötétséget. Ez is nagyon fontos, amikor zsoltárokkal, lelki énekekkel egymáshoz szólunk, az tulajdonképpen azt is jelenti, hogy a Szentlélek az igével együtt jár. Az igét hozza belénk, és az ige világossága szorítja ki a hamisságot, a sötétséget. Ez tehát az első nehéz gyümölcs, a bűnlátás, hogy elhibáztam, hogy elrontottam, hogy elmulasztottam. és nem tudom már jóvá tenni. Nagyon sokszor a temetéseken élem ezt át, amikor beszélgetek olyan emberekkel, akik, ahogy végignézték a szerettüknek az életét, nagyon sok megbánnivaló van, és azt mondják, hogy ezt nem tudom visszacsinálni. Nagyon rossz érzés ez, nagyon nehéz gyümölcs ez. És van még egy ilyen nehéz gyümölcs, hogy esetleg meglátom, hogy Isten milyen próbán vezet keresztül. Ez történt Jézussal is. A Getsemáné kertjében, amikor a halálára, a kereszt halálra készült, meglátta, átérezte azt, hogy most mi fog keresztül menni. És egy Szentlélekkel teli imát mond. Azt mondja, hogy félek, hogy nem akarom ezt. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Nem akarom. És aztán mégis a biztatás azt mondja, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Akkor is, hogyha ez halált jelent, akkor is, hogyha ez a megsemmisülésemet jelenti, de legyen meg a te akaratod, mert tudom, hogy a te akaratod még a halálnál is keményebb és jobb, és átvisz, és legyőzi a halált is. És bíznom kell, hogy a Szentlélek a halálomon túl is ott lesz, és feltámaszt. Meghalok, de hiszem, hogy feltámadhatok egy új életre. A lelkünk olyan, mint a szivacs, így foglalnám össze, éhes, beszippant mindent, de eldönthetjük, hogy az életidőnkbe mit szívunk föl, mivel töltjük, mit választunk, ez a mi felelősségünk, és hatalmunkban van. Sajnos el is ronthatjuk. De amit mond Pál apostol, hogy tehetek meg lélekkel, ez nem lehetetlen. Ez egy nem csak egy jogos opció, amit választhatunk, hanem egy felszólítás, egy parancs. A keresztények parancsa is. Nem csak a kezdőké, hanem a haladóké is, hogy mindig tehetek meg szent lélekkel. Minden döntés előtt, minden munka előtt, minden kapcsolat előtt hívjátok a Szentlélek segítségét, az ő jelenlétét a döntéseitekbe. Ahhoz, hogy ez meglegyen, ahhoz kell, hogy lakjon bennünk a Szentlélek, meg kell térnünk és meg kell keresztelkednünk, hogy a Szentlélekkel együtt élhessünk. És hogyha ez megtörtént, ha meg vagyunk keresztelve, ha ő belé oltattunk, akkor be kell töltekeznünk újra és újra, és kérnem kell őt, hogy töltsön meg örömmel, gyönyörködéssel, az ő szent mámorával, vagy pedig elszántsággal a szenvedés elviselésére. Adja Isten, hogy akár mi adatot nekünk most, akár a gyönyörködés, akár a szenvedés elviselése magam életében, vagy valakinek társaként, vagy a halálos ágy, hogy emlékezzünk ezekre az igékre, és így hívjuk, várjuk az Isten szent lelkét, és így kérjük az ő erejét, hogy őt tudjuk dicsérni, életünkben és halálunkban egyaránt. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre egy énekkel az imádság előtt. Ez a ének így kezdődik. Urunk, jöjj most el közénk.
Lélek, jöjj, áradj ránk, szívünk csak rád vár.
imádkozzunk. Köszönjük, édesatyánk, az életünknek a gyönyörű szép lehetőségét, azt a sok lehetőséget, amit adtál, az időket, az alkalmakat. Megvalljuk, Urunk, hogy frusztrál minket, hogy mások rendelkeznek az időnkkel, gyerekkorban is, felnőtt korban is, amikor már azt hinnénk, hogy szabadok vagyunk. Urunk, szeretnénk mindezen közben azt a belső szabadságot átélni, gyerekként, felnőttként, idősként, hogy bármire kényszerítenek minket kívülről, mi benned szabadok vagyunk, mert veled vagyunk, mert a te lelked megtölt minket, és mindent veled csinálunk. Mindenben meglátjuk azt az értelmet, amit te adsz. Köszönjük, édesatyánk, hogy erre van lehetőségünk. Bocsáss meg, hogy olyan sok időt és alkalmat elszalasztottunk, rosszra használtunk. Kérünk, Urunk, hogy segíts nekünk őrizni a lelkünket, a szívünket, az életünket, hogy amikor jönnek megint az alkalmak, akkor már tanuljunk ebből. Köszönjük, Urunk, a meghívásodat, köszönjük, hogy te magadat kínálod és felajánlod magadat, hogy azt a gazdag életet élhessük, amit te nyújtasz. Köszönjük a gyönyörködésnek a lehetőségét a természetben, a gyermekeinkben, az életben, az élet sokszínűségében. És köszönjük, hogy gyönyörködhetünk a te bűnbocsátó kegyelmedben, miután mi annyira sokféleképpen elrontottuk az életünket, a világot, a kapcsolatainkat, hogy te mégis megmutatod, hogy van kiút, van bocsánat. Szeretnénk, édesatyán, kérni, hogy szent lelkednek az örömmel töltsön most be minket, hogy van bocsánat, hogy van új élet, hogy van feltámadás, hogy veled mindennek van értelme, még a szenvedésnek is. Köszönjük, Urunk, hogy meg akarod osztani magunkat, magadat mi velünk mindenképpen, minden módon. Köszönjük, hogy urocsorai asztalt is készítettél nekünk most, hogy így is kifejezed, hogy bennünk akarsz lakni, élni, és magadat teljesen nekünk akarod adni. Segíts, hogy mi is ezt most úgy élhessük át, hogy mi is odaadjuk magunkat. Jöjj, Szentlélek, tölts meg minket, beszélj velünk. A csendben, az imádságban, az urocsorában, a dicsőítésekben add magadat, hadd teljünk meg veled. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt a 463. éneket énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Fennállva énekeljük ezt az éneket.
Köszönöm.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Isten velünk, áldott további vasárnapot, viszontlátásra.